Nyolcadik fejezet. Rossz helyen akadtak rájuk, a nyílt terepen a lovasság kénye kedve szerint manőverezhetett. Igaz, hogy a mezők peremén az ingoványos területeket, akárcsak az utat, alacsony kőfallal vették körül, ám Sharp ezzel együtt is tisztában volt vele, hogy itt nem packázhat a jól kiképzett ellenséggel.
Bizonyos benne, hogy a franciák? Kérdezte Parker.
Sharp nem bíbelődött a válasszal. Egy katona, aki nem képes felismerni az ellenség sziluettjét, nem is érdemes az életre, miként az olyan katona sem, aki ilyen helyzetben habozni kezd.
Gyerünk, mozgás!
Ez a kocsisnak szólt, aki korábban már megtapasztalta Sharp szörnyű haragját, és most késlekedés nélkül megpattogtatta ostorát. Kerékcsapok csikordultak, vonórudak rándultak, ahogy a batár nehézkesen előre lendült. A puskások letépték a rongyokat a fegyverek kakasáról. Sharp magában néma imát rebegett a gondviselőhöz, hogy amikor elvesztették hadseregük terékhadát, nagy mennyiségű muníciót találtak. Szükségük is lesz rá, hiszen az ellenség számban messze felülmúlta őket, és csak abban bízhattak, hogy puskáik segítségével hátráltathatják az üldözésben. Sharp úgy becsülte, a franciáknak legfőjebb 10 percre lesz szükségük, ha el akarják érni a fenyőligetet, melyet most még az ő lövészei laktak be. Kelet vagy nyugat felé nem kínálkozott kiút, arra csak a nyílt mezők terpeszkedtek. Helyettük a déli domtarét kellett megcélozniuk, ahol a tanyaház állt, és abban reménykedniük, hogy a dombon túl valamely csoda folytán a lovasok számára áthatolhatatlan akadályba botlanak. Ha nem menekülhetnek, a tanyaházból kell erősséget fabrikálniuk. 10 perc azonban még a major eléréséhez sem lett volna elég, ezért Sharp tucatnyi fegyveresét visszatartotta a fenyőfák között. A többi Williams őrmester parancsnoksága alatt a batárral tartott. Sharp maga mellett hagyta Hegment, mert az egykori orvvadász boszorkányos ügyességgel kezelte fegyverét, ahogyan Harpert is a legközelebbi cimboráival együtt, akikről joggal gyanította, hogy csapata legjobb harcosai. Nem tarthatjuk őket sokáig, tudatta kevéske megmaradt emberével, de kiharcolhatunk egy kis időt a többieknek. Amikor pedig nekivágunk, úgy kell majd rohannunk, mintha az ördög harabdálná a seggünket. Harper keresztet vetett. Isten óvja Írországot! Legkevesebb 200 dragonyos tapotta most az ingoványos utat, mely alig egy órával elébb, kis híján foglyul ejtette a kocsit. A lövészek lehasaltak az erdősáv pereménél. A franciák számára, akik még jó 800 méterre jártak onnét, láthatatlanok voltak.
Maradjanak nyugton, figyelmeztette az embereit Sharp, és célozzanak a lovakra.
Messziről kell célba találni. Szívesebben kivárta volna, míg az ellenség alig 200 méternyire ér, de most nem engedhette ilyen közel magukhoz a lovasokat. Ehelyett rákényszerült, hogy puskáit ható távolságuk legszélső határán használja, abban bízva, hogy a golyók keltette meglepetés és pánik megakasztja néhány értékes percre a franciák előre nyomulását. Sharp, elrejtezve a fenyők alatti sötétben, néhány lépéssel emberei mögött állt meg, előhúzta távcsövét és megtámasztotta az egyik fa törzsén. Sápadt zöld kabátokat, rózsaszín hajtókákat és hajfonatokat látott. A távcső lerövidítette a távolságot, elé hozta a közeledő francia oszlopot, és a lencsét teljesen betöltötték a nyergükben emelkedő, süllyedő férfiak. Karthüvelyek, karabélyok, töltéstartók, tarsolyok villantak. Ebből a távolságból a franciák arca, a csákoktól árnyékolva, kifejezéstelennek és végtelenül rossz indulatúnak tetszett. A nyergek mögé különös csomagokat szíjaztak, amelyekben Sharp takarmányra ismert. A franciák ekkor váratlanul megtorpantak. Sharp magában szitkozódott. Jobbról balra végigpásztázta a jelenetet. A dragonyosok már maguk mögött hagyták a komolyabb lápot, és vonalba fejlődtek, ami viszont teljesen mozdulatlannak tűnt. A lovak lehajtották fejüket, hogy legelni kezdjék a nyírkos füvet.
– Uram! – szólt oda neki Hegman. – Az úton, uram! Látja a nyavajásokat? Sharp visszakapta a távcsövet az ellenséges vonal közepére. Egy csapat tiszt tűnt ott fel, válzsinórjuk és epoletjük sötét aranyban játszott a téli napfényben, s a csoport közepén ott lovagolt a vörös mentés ezredes, a fekete kabátos és fehér csizmás civil társaságában. Sharp eltűnődött rajta, milyen rejtélyes képességekkel áldott ez a két férfi, hogy képessek őt követni bárhová. A vadász is személyhez emelte távcsövét, és Sharpnak úgy tűnt, mintha a francia egyenesen az ő lencséjének árulkodó korongjára meredne. Mozdulatlanul tartotta a távcsövet, míg a francia össze nem csukta a sajátját. Azután figyelte, amint a vadász parancsot adott egy dragonyos tisztnek, nyilvánvalóan az egyik szárnysegédnek, aki elvágtázott nyugat felé. A parancs eredményeként a dragonyosok egy kisebb különítménye, összesen alig 6 katona, annak biztos jeleként, hogy előre rendelték őket, leemelte és a fejébe húzta a súlyos sisakokat, melyeket mindeddig a nyerekkápagombon pihentettek. Felismerve a tényt, hogy a fenyőliget ideális helyszín egy orv támadáshoz, a vadász előőrsöt küldött oda. A meglepetés ereje egészen mostanáig Sharp oldalán állt, de most elveszett, mert ha az ellenség nem tudta is, hogy itt rejtőznek, felkészült az ellenállásra. Összecsapta távcsövét, és magában átkozta a francia parancsnok elővigyázatosságát, mely most ilyen komplikált döntés elé állította. Sharp megölhette a 6 embert, de hogy állíthatná meg a többi dragonyost? Előfordulhat, hogy megbecsülve erejüket az elégtelen sortűz alapján a franciák teljes vágtába kezdenek, jóval azelőtt előzönölve a ligetet, hogy a lövészek elérhetnék a déli dombtarét. Akkor 10 perc helyett jó, ha 5-öt kapnának. Vonakodott dönteni. Ám ha valamit megtanult katonaként, akkor azt, hogy még a legrosszabb döntés is jobb a semminél. Hátra húzódunk. Gyorsan! Maradjanak rejtve! A lövészek kúszni kezdtek hátrafelé, és csak akkor álltak fel, amikor a fák már elrejtették őket a dragonyosok elől, azután követték Sharpot az útra. Rohantak. Jesszusom! A szitkozódással is felérő kiáltást azt csalta Harper szájára, hogy a Parker család kocsija alig 200 méternyire előttük állt leragadva. A kocsis nagy sietségében a kőfalnak ütközött az egyik kerékkel az útkanyarulatban. Williams és emberei hiába való erőfeszítéseket tettek, hogy kiszabadítsák. – Hagyják! – bömbölte Sharp. – Hagyják! Mrs. Parker feje tűnt fel a batár ablakában, hogy kiadja az ellenparancsot. – Tolják! Tolják! – Kifelé! – vergődött át Sharp egy jókora sártócsán. – Kifelé! Ha a kocsit ki akarták szabadítani, akkor hátrafelé kellett vezetni a lovakat, majd elfordítani a rudat, hogy azután ismét előre induljanak, s mindez értékes időt rabolt volna el tőlük, aminek amúgy is hiány voltak. Mrs. Parker azonban nem volt olyan hangulatban, hogy ellenállás nélkül feladja a kocsi kényelmét. Fittyet hányt Sharpra, ehelyett vészesen előre hajolt a nyitott ablakon, hogy vasalt ernyőjével fenyegesse a kocsist.
Ostorozza a lovakat, maga ostoba! Gyerünk, keményebben!
Sharp megragadta az ajtó kilincsét, és maga felé rántotta.
Kifelé, gyerünk már!
Mrs. Parker felé lendítette az ernyőt, ráborítva a penészes csákot Sharp szemére, de a lövész időben elkapta a csuklóját, megrántotta, majd elégedetten hallotta az elfúló sikolyt, amint az asszony súlyosan a sárba csapódott.
William szőrmester!
Uram!
Két ember szedje le a csomagokat a tetőről.
Azok tartalmazták Sharp összes tartalék lőszerkészletét. Gattaker és Dodd felkapaszkodtak a kocsira, bajonettjükkel vágva el a köteleket és ledobálva a csomagokat az alant várakozó lövészeknek. George Parker próbált beszélni Sharp fejével, de a hadnagynak most nem volt ideje az akadékoskodására.
Futniuk kell, uram! A házhoz!
Sharpa szószoros értelmében irányba fordította a férfit. A kőépület és a csűr felé mutatva, amelyek egyedüli menedéket kínáltak a kietlen tájban. Feszült izgalom csillant Louisa szemében, majd a lányt félretolta Mrs. Parker, aki az eséstől sárosan és összefüggéstelenül üvöltve csomagjai elvesztéséről, minden áron meg akarta ragadni Sharpot, maga ellen bőszítve ezzel a férfit.
Meg akar halni maga némber? Futás! Williams őrmester?
Kísérje el a hölgyeket! Siessenek a tanyaházhoz!
Mrs. Parker utitáskájáért csikoltott, amit Mr. Parker reszketve akár a falevél kimentett a podgyászládából. Ezután körülvéve lövészekkel a család és a kocsis menekülni kezdett felfelé a domboldalon.
Uram!
Érte be Harper Sharpot. Eltorlaszoljuk az utat? A kocsi felé intett. Sharpnak nem maradt ideje megdöbbenni az ír hihetetlen szolgálatkészségén. Felismerte viszont a javaslat észszerűségét, ha az utat elzárják, a franciák rákényszerülnek, hogy a két oldalt húzódó kőfalon törjenek át. Nem sok időt nyerhetnek ugyan, de ilyen reménytelen helyzetben még egy perc is sokat jelenthet. Rábólintott.
Ha tudjuk. Az nem lehet gond, uram.
Harper kiakasztotta a vonórudat, a rugótartó rudat és a hámfékeket, míg a többiek elvagdosták a kantárszárakat és a szíjakat. Az ír jókorát sózott az állatok hátsójára, hogy útnak indítsa őket.
Rendben, fiúk, most fel kell billentenünk a nyavajást.
A lövészek összegyűltek a kocsi jobb oldala mellett. Sharp elnézett a fenyőliget felé, várva az ellenség előőrsének felbukkanását, ugyanakkor nem tudott ellenállni a kísértésnek sem, hogy figyelje, amint az ír óriás parancsára az emberek dönteni kezdik a batárt. Egy pillanatig a kocsi megmakacsolta magát a holdponton, és Harper, mintha saját roppant vállaira kapta volna a teljes súlyt, hogy az ég felé taszítsa. A kerekek elmerültek a sárban, míg az átellenes tengelycsap addig karcolta a követ, míg be nem ragadt.
Emeljétek!
Préselte ki a szót magából Harper egyetlen üvöltéssel, miközben a kocsi tovább emelkedett a levegőben. A batár egy pillanatig azzal fenyegetett, hogy visszazuhan, maga alá gyűrve a zöld zubbonyosokat is, de Sharp odarohant és a vállát nekivetette a roppant tömegnek. A jármű egy pillanatra megingott, majd fülszaggató robajjal az oldalára fordult az úton. Odabent podgyászok és ülések borultak, s a spanyol testamentumok kiömlöttek az út sarába.
Lovasok, uram!
Bömbölte Hegman. Sharp északnak fordulva látta, hogy a hat lovas kiért az erdősávból. Sietve célzott, túlságosan is sietve, mert a lövés céltévesztett. Egy pillanattal később Hegman is tüzelt, s az egyik ló fájdalmasan nyerítve bukott előre. A többi dragonyos azonnal visszarántotta a gyeplőt. Két újabb lövés dördült, mielőtt az ellenség előőrse biztonságban visszaért a fenyőfák közé.
Futás! Ordított Sharp.
A lövészek rohantak. Kardjuk hüveje csörgött, és málhájuk tompán puffogott hátukon, amint felfelé kapaszkodtak az úton. Egy karabé golyója nagy távolságból kilőve Sharp feje felett fütyült el. Innét már láthatta, hogy két puskása is maga testi valójában vonszolja magával, Mrs. Parkert, és a látvány óhatatlanul nevetésre ingerelte. Groteszk egy helyzet. Újfent csapdába ejtette a lovasság, s ő legszívesebben hétrét görnyedne a röhögéstől. Sharp beérte Williams őrmester csoportját. A dühött Mrs. Parker eléggé kifogyott a szuszból ahhoz, hogy ne kezdjen el ordítozni vele, bár ahhoz is túlságosan dagadt volt, hogy gyorsabban mozogjon. Sharp Harperhöz fordult.
Hajtsa meg! Nem gondolhatja komolyan, uram!
Felőlem cipelheti is, ha úgy jobban tetszik. Az ír megtaszajtotta Mrs. Parkert a hátsójánál. Louisa felnevetett, de Sharp rákiáltott a lányra, hogy inkább szaladjon. Ő maga osztagának megmaradt tagjaival bevette magát a mezőre az út mellett, ahol a kőfal árnyékában meghúzódva figyelhette üldözőit. Sharp hallotta, hogy a lovassági harsonák egymásnak felelgetnek. Az előőrs értesítette a derékhadat, hogy az ellenség immár látható és menekül, ezért a többi dragonyos is előre lendült, ellenző nélküli csákójukat vászonba burkolt harci sisakra cserélve. Kardok reppentek ki hüvelyükből, karabélyok kerültek le a vállakról.
Ha kibukkannak a fák mögül, sortűzzel fogadjuk a nyavajásokat, aztán rohanás! Oda célozzanak, fiúk, ahol az út kibukkan a fák közül.
Sharp remélte, hogy legalább egy újabb perccel feltarthatja a dragonyosokat, talán még többel is. Amikor az ellenséges oszlop feje előtűnik a fák koronája alatt, jól célzott sortüzet zúdítanak rá, s a lovasok derékhadának beletelik majd egy kis idejébe, míg kikerüli a sebesült lovakat. Hegben gondosan újra töltötte fegyverét a legjobb lőporával és töltényével. Nem használta az előre elkészített töltést, ehelyett a legfinomabb puskaporral töltött, melyet minden puskás szarujában vitt magával. A golyót zsírozott bőrbe csomagolt, amely, mikor a fegyver elsült, jól megkapaszkodott a spirális húzagolásban, ami a lövedéket volt hivatott megpörgetni. Töltőveszőjével legyömöszölte a bőrbe csomagolt golyót a fegyver torkán, majd csipetnyi puskaport töltött a felporzó csatornába. Sokáig tartott így módon megtölteni a puskát, viszont a lövedék is halálos pontossággal talált. Mikor Hegman végzett, leengedte a puska csövét az alacsony kőfal tetejére, s jó adag bagólevet sercintett.
Egy lépéssel balra célozzatok a szél miatt!
Esőcsepp koppant a falon Sharp mellett. Magában néma imát rebegett, hogy legalább addig tartson ki az idő, míg lövészei elengednek egy sor tüzet. Végig járta emberei kurta sorát.
Minél hamarabb adják le a lövést. Egyetlen sortűz, aztán rohanunk, ahogy csak tudunk. Uram!
Egy katona a sor végén az úttól keletre húzódó erdősáv felé mutatott, és amint odanézett, Sharp, mintha mozgolódást észlelt volna a fenyők között. Kigombolta a zsebet, amelyben a becses távcsövet tartotta, de mielőtt még kiemelhette volna a műszert védőtokjából, az ellenség zárt alakzatban kirobbant a fák közül. Sharp arra számított, hogy oszlopban sorakoznak majd fel az úton, mely keresztül tört az erdősávon, ám a dragonyosok ehelyett balra és jobbra szétszórodtak a fák között, és most sisakban kivont karddal az ellenség minden erőssége egyszerre tűnt fel a napfényben.
Tűz!
Erőtlen sortűz sikeredett. Ha a puskások egy szorosan zárt lovas oszlop fejére zúdíthatták volna golyóikat, az utat nem soká fájdalmasan nyihogó, lovakból és vérző emberekből álló rémült forgatag uralta volna. A kiterjedt alakzatban azonban, mely vál-vál mellett haladt, egyetlen vonalként rontott rájuk, golyóik alig tettek nagyobb kárt, mintha bögjök lettek volna. Csupán egyetlen ló botlott el és fordult az oldalára, hála Hegman gondos töltésének.
Futás!
Üvöltött Sharp. A lövészek úgy rohantak, mintha a kárhozat loholna a sarkukban. A franciák előre látták sortüzüket, védekeztek is ellene, és most úgy vágtáztak előre, mint vérszagra kapó vadászok. Sharp előtt a többi lövész inaszakadtából rohant a tanyaház felé. Louisa vállán vitte a sebesült Cameron málháját, és kézen fogva segítette a katonát.
Jobbról jönnek!
Figyelmeztetett Hegman, és Sharp megpördülve látta, hogy a kelet felől érkező lovasok találtak a legszilárdabb talajra, így nekik kínálkozik a legjobb esélyük arra, hogy beérjék kis csapatát. A dragonyosok úgy vágtáztak, akárha akadályversenyen volnának, már is győzelmet orrontva, s a kőfal egy hasadéka még azt is lehetővé tette, hogy ne kelljen lassítaniuk. Sharp látta, hogy víz csap fel a vasalt paták nyomán, amint a lovasok átvágtak a sáros csapáson, majd két lovon, hihetetlen módon vérvörös foltok tűntek fel, egy penge repült fel a levegőbe, és Sharp többenten figyelte, amint az egyik lovas kifordult nyergéből és lezuhant, csak hogy a rémült állat tovább bonszolta magával. Sharp ezután hallotta csak meg a puska tűzropogását. Harper felhagyott Mrs. Parker nógatásával, s a major külső fala mentén sorakoztatta fel a puskásokat. Az ő sortűzük szórta szét valamelyest a lovasok keleti szárnyát, halovány esélyt villantva Sharp csapata előtt.
Futás, futás!
A katonák megragadták puskájukat és rohantak. Sharp hallotta maga mögött a paták robajlását, hallotta, ahogyan a nyergek csikorognak, ahogyan a tisztek és tisztesek ordítoznak. Újabb lövedékek süvítettek el mellettük, melyeket a farm felől lőttek ki a fedezésükre. Louisa elkerekedett szemmel merett rá.
Balra, uram! Üvöltött egy katona, balra!
A lovasok most nyugat felől közeledtek. Lovasok, akik megkerülték az úttorlaszt, és most teljes vágtára fogták lovaikat, mielőtt átugrattak volna a kőfal felett. Az egyik franciát épp a levegőben találta el egy golyó, és a férfi oldalt bucskázott a nyerekből. A többiek sértetlenül vágtáztak tovább, és Sharp már tudta, hogy reménytelenül csapdába estek. Kirángatta hatalmas kardját, megvetette lábát, és hagyta, hogy az első francia közelebb lovagoljon hozzá.
Rohanjanak! Üvöltött oda az embereinek. Rohanjanak!
Az első francia egy dragonyos tiszt volt, aki mélyen aláhajolt nyergéből és lándzsaként tolta előre kardját, hogy felöklelje vele Sharpot. A lövész balról jobbra visszarántotta saját pengéjét, kétkezes sújtásával a lószáját célozva. Az acél a csontok és fogak közé csapódott, az állat visszahőkölt, és Sharp is vele együtt mozgott, hogy elkerülje a francia kardját. Próbált felnyúlni, hogy lerántsa a lovast nyergéből, de elhibázta, és csákója rácsúszott a szemére, amint a ló hátáról leforduló takarmányos háló maga alá temette. A vergődő állat hátsó lába a csípőjébe rúgott, majd a dragonyos eltűnt, és Sharp talpra kászálódott.
Hasra!
Harper hangja csattant, és Sharp ösztönösen hasra vágódott, épp abban a pillanatban, hogy a feje felett újabb sortűz dörrent. Egy ló fájdalmasan felnyihogott, majd elcsúszott, és az út sarába zuhant. A bestia egyik rémülten kalimpáló patája alig egy hüvelyknyire került el Sharp koponyáját.
Futás! Bömbölte Harper.
Sharp röpke pillantást vetett az űrzavarra. Harper sortüze nyomán, mely a kőfal szűkületénél összesereglett lovasokra irányult, a dragonyosok rohama megtorpant. Sharp átrohant a major kapuján. Már csak egy nyílt legelőn kellett keresztül vágnia, mielőtt eléri a biztonságot. A lövészek már is bevették magukat a tanyaházba, és Sharp látta, hogy puskacsövek tolják félre az ablaktáblákat.
Hátul!
Újra patták morajlása, ezúttal balról, és Sharp vicsorogva fordult hátra. Kardja a ló felé lendült, mely ilyetten oldalt hőkölt, rákényszerítve lovasát a bonyolult keresztvágásra, melyben leginkább saját teste hátráltatta. A lövész előrevetette magát, és pengéje átdöfte a dragonyos bal combját. A ló és lovasa lendülete ugyanabban a pillanatban ki is szabadította a pengét. Újabb puskák dörrentek, és az egyik lövedék olyan közel süvítette el Sharp mellett, hogy érezte a szelét.
– Futás!
– kiáltott újra Harper. Sharp rohant. Akkor érte el a tanyaházat, amikor az utolsó lövész is keresztül botorkált a küszöbén. Harper készen állt, hogy bevágja mögötte az ajtót, és neki támaszta félelmetes vállát.
– Köszönöm!
– ziált a Sharp, amint berobbant az ajtónyíláson. Harpernek már nem maradt ideje udvariaskodásra. Sharp egy folyosón találta magát, amely észak-déli irányban futott keresztül a házon. A folyosót kívülről veretes kapuk zárták le, és két belső ajtó nyílt magában a házban is. A baloldali ajtót választotta, mely a tágas konyhába vezetett. Itt a rémülettől reszketve egy férfi és egy asszony kuporgott a tűzrakóhely mellett, melyben egy edény akasztó kampóról alácsüggve lúgtól bűzlő kotla függött. Pár körék kocsisa sietős magyarázatba fogott, s közben tölteni kezdte jókora nyerekpisztolyát. Louisa egy kis elefántcsont agyú pisztolyt próbált előszedni tokjából.
Merre van a nénikéje?
Kérdezte Sharp. Ott, mutatott a lány egy ajtóra a konyha hátsó részében.
Maga is menjen be oda,
de
azt mondtam, hogy maga is menjen be oda.
Sharp visszatolta a pisztolyt tokjába, és Louisa méltatlankodására fittyet hányva tolni kezdte a lányt a kamra felé, ahol a nénikéje és a bácsikája már ott kuporgott a magas edények között. Odalépett a legközelebbi ablakhoz, és látta, hogy a dragonyosok már a kis csűr mögött járnak. Emberei megállás nélkül tüzeltek. Egy ló felágaskodott, egy lovas sérült karjához kapott, trombita harsogott szüntelenül. A dragonyosok szétszóródtak, a kőből emelt fészer és a mező alacsony kőkerítése mögött találva elégtelen fedezéket. Sharp tudta, hogy csupán percek kérdése, míg a katonák leszökkennek lovaikról, és tűz alá veszik a tanyaházat.
Hány ablak van, őrmester? Nem tudom, uram.
Williams még most is zihált az erőlködéstől, hogy fel kellett kapaszkodnia a dombra. Egy odakintről érkező golyó szelte keresztül a konyhát. Az egyik gerendába fúrodott magasan Sharp feje felett.
Le a fejekkel, és folyamatosan lőjenek!
Lent három nagy helyiség nyílt. A tágas konyha ablakai északi és déli irányban kínáltak kilátást, ám az apró kamra, ahol pár körék menedékre leltek, már nem kapott ablakot. A folyosón túl újabb nagyméretű, de ablaktalan helyiség volt, istáló az állatoknak, melyet most csupán két emse és tucatnyi ijedt baromfi lakott. A konyhából létre vezetett a felső szintre, ahol egyetlen hálószoba kapott helyet. A major viszonylagos virágzásáról tanúskodott a masszív ágy és a fiókos szekrény. A szoba két ablakát szintúgy északra és délre tájolták. Sharp lövészeket rakott mindkét ablakba, majd utasította Williams őrmestert, hogy vegye át a parancsnokságot az emeleti szobában, illetve vágjon lőréseket a keleti és nyugati homlokzatba.
Addig is törjék át a tetőt!
A tetőt?
Williams tátott szájjal merett a vaskos gerendákra és szálfákra, melyek a tetőcserepeket tartották.
Hogy keletnek és nyugatnak figyelhessenek, magyarázta Sharp. Míg oldalt nem lát ki, ki van szolgáltatva a franciák rajtaütésének?
Már újra a földszinten Sharp megparancsolta, hogy vágjanak lőréseket a kémény pillér mellé is. A spanyol gazda, megértve, hogy ennek is meg kell lennie, csákányt hozott és saját kezével esett neki a falnak. A meszelt kőfalon függő feszület a férfi minden csapására görcsösen megreszketett.
Jobbról!
Üvöltött Harper az egyik ablakból. Lövések csattantak. A zöldzubbonyosok tüzelés után sebesen lebuktak, engedve, hogy mások vegyék át a helyüket. Néhány nyergéből leszállt dragonyos hevenyészett rohamot próbált intézni az épület ellen, de hárman közülük hamarosan egy pocsolyában hevertek, kettő feltápászkodott és a fedezék felé bicegett, a harmadik feküdt mozdulatlan. Sharp látta, hogy esőcseppek hullanak a vérrel fodrozott vízbe. Ezután néhány pillanatra viszonylagos béke állt be. Sharp egyik embere sem sérült meg. Kifogytak a szuszból és átáztak, de biztonságban voltak. Lekuporodtak az ablakokra irányított karabély tűz vonala alá, s így a golyók nem tettek kárt, csupán a házban. Sharp, kikémlelve az ablakon, látta, hogy az ellenséges katonák a vizes árkokban és a trágyadomb mögött rejteznek el. A gazda felesége eközben felszelt kolbászt kínált körbe a zöld zubbonyosoknak. George Parker négy kézláb mászott elő a kamrából. Megvárta, míg Sharp észreveszi, és azt tudakolta, hogy mit tervez a hadnagy a továbbiakra. Sharp hadnagy közölte Mr. Parkerrel, hogy megszándékozik várni, míg leszáll a sötétség. Parker nagyot nyelt.
Az még órák kérdése.
Talán, ha 5 óra, töltötte újra fegyverét Sharp. Ha csak az úr meg nem állítja az égen a napot. Parker eleresztette füle mellett a metszőgúnyt.
És azután?
Kitörünk, uram. De nem addig, míg korom sötét nem lesz. Akkor csapunk le a nyavajásokra, amikor a legkevésbé várnák. Megölünk néhányat, és imádkozunk, hogy a többiek eléggé összezavarodjanak. Sharp megdöntötte a fegyvert, és lezárta a serpenyő fedelét.
Addig nem sok kárt tehetnek bennünk, míg fedezékben vagyunk.
De...
Parker összerándult, amint egy golyó a falba fúrodott a feje mellett.
Drága feleségem szeretné az ígéretét venni, hogy adandó alkalommal visszaszerzik a kocsinkat.
Attól tartok, uram, erre alig ha lesz lehetőség. Sharp feltérdelt, hirtelen mozgásra figyelve fel a trágyadomb árnyékában, és rövid célzás után tüzelt. Füst gomolygott a fegyver és a padlóra hult lángoló papírcsomó körül.
Nem lesz rá időnk, uram.
Lekuporodott, és újabb töltést húzott elő a tartójából.
De hát a testamentumok!
Sharp nem szívesen tudatta volna vele, hogy a spanyol testamentumok, mikor legutóbb látta őket, épp elmerültek a spanyol sárban. Elharapta a papírost, és beköpte a töltést a fegyver torkolatába.
A testamentumai, uram, én már Napóleon seregének a kezében vannak.
Lenyomta a töltővesszőt a csőbe.
De...
Parkert ezúttal is egy karabé golyója némította el. A lövedék az egyik gerendáról aláfüggő serpenyőnek csapódott, lyukat ütött a fémbe, nekivágódott a szálfának, majd ártalmatlanul hullott Sharp lába elé. A hadnagy felszedte a lövedéket, felfeldobva a levegőbe forrósága miatt, azután alaposan megszagolta. Parker megrökönyödve figyelte.
Olyan szóbeszédet hallani, hogy a békaevők mérgezik a golyóikat, uram.
Sharp hangosan beszélt, hogy emberei, akik közül sokan maguk is elhitték az ilyen történeteket, jól hallhassák.
De nem igaz.
Nem?
Nem, uram.
Sharp a szájába tette a golyót, Elmosolyodott, majd nyelt egy nagyot. Emberei jót nevettek a George Parker arcán eluralkodó döbbenetet látva. Sharp elfordult, hogy megnézze, miként halad a gazda a lőréssel. A tanyaépület falai kellően tömörek és vastagok voltak, s bár a férfi csákánya már jó lábnyi mélyen bent járt, a napvilágot még mindig nem sikerült elérnie. Karabélyok sortüze záporozott a hátsó ablakon keresztül. A sértetlenül megmaradt puskások gúnyolták a dragonyosokat, de a gúnyolódásban az őszülő George Parker nem bírt osztozni.
– Elveszett hadnagy!
– Uram, ha nincs jobb dolga…
– Hadnagy! Mi civilek vagyunk. Nem látom be, miért kellene itt maradnunk és osztoznunk a pusztulásban.
George Parker új sütetű merészségre lelt, merészségre, hogy kitartson gyávasága mellett és megadást követeljen. Sharp megtöltötte fegyverét. Csak úgy ki akar sétálni innét?
Fehér zászló alatt ember!
Parker összerezzent, amint újabb golyó kapott Gellert a feje felett.
Ha ezt akarja, uram!
Mielőtt Sharp még befejezhette volna a mondatot, rémült kiáltás hallatszott az emelet és Williams őrmester felől, majd az ellenséges sortűz újra végig söpört a ház homlokzatán. Egy lövész vérző fejjel tántorodott vissza az ablaktól. Két puskás tüzelt, fentről újabb lövések hallatszottak, majd az északi ablak elsötétedett a francia dragonyosoktól, akik a ház vak vonala felől indítottak rohamot. Sharp és a többiek tüzet nyitottak, de a dragonyosok már is a székeket rángatták, amikkel eltorlaszolták a nyílásokat. Csak az verte vissza őket, hogy a gazda felesége kétségbe esetten sikoltozva s rácáfolva a törékeny asszonyi voltára, lekapta a kotlát a tűzről, s tartalmát az ellenségre zúdította. A perzselő lúg úgy vetette hátra a franciákat, mintha ágyúból lőttek volna közéjük.
– Uram!
– tűnt föl Harper a konyha ajtajában. Hatalmas csattanás visszhangzott a folyósón, amint a franciák áttörték a déli ajtót, melyet az ír nem torlaszolt el olyan alaposan, mint az északit. Egy csapatnyi dragonyos úgy próbálta a maga javára fordítani a felfordulást, hogy közben a ház ellentétes oldalára került, és immár a folyósót járta. Harper keresztül lőtt a konyha ajtón, mely azonnal két darabra hasadt szét, ahogy a franciák válaszoltak a lövésre. Mindkét golyó az asztalt találta. A konyha telítődött a puskapor füstjével. A katonák egymást váltva tüzeltek az ablakon keresztül, majd eszelős hévvel töltötték újra fegyvereiket. A kocsis kilőtte hatalmas pisztolyát, éles fájdalomkiáltás válaszolt rá.
– Kinyitni! – kiáltott föl Sharp.
Harper engedelmeskedett. Egy elképett francia leengedte a karabélyát, és épp Sharp kardjával találta szemközt magát, mely olyan erővel lendült előre, hogy hegye mélyen belefúrodott a szemközti falba, miután akadálytalanul áthatolt a dragonyos testén. Harper érthetetlen harci kiáltásaival megreszkettetve a levegőt, követte hadnagyát, feje felett egy fejszét lóbálva, amit a konyha faláról akasztott le. Fegyverével egy másik franciát kaszabolt le, vértől iszamossá változtatva a szűk folyosó padlóját. Sharp hátralépett, és egy rántással kiszabadította a kardját. Egy francia pengéje felsebezte a felkarját, meleg vért fakasztva, de Sharp előre vetette magát, nekiszorítva ellenfelét a falnak, és kardja markolat gombjával belecsapott az arcába. Egy puskacső lángnyelvet okkádott a füle mellett, hogy egy újabb dragonyos hanyat vágódjon az ajtónyílásban. Az emsék teli torokból visítottak rémületükben, mielőtt Sharp elbotlott egy földön fetrengő franciában, akinek ömlött a vér a hasából. Újabb puska dörrent az átjáróban, majd Harper kiáltott fel, hogy az ellenség megfutamodott. Egy karabé golyója vágódott be a folyosóra, ide-oda pattogva a falakról, míg végül a túlsó ajtó fájába bele nem akadt. Sharp berobbant a helyiségbe, ahol az állatokat tartották, és egy jókora, fából ácsolt vájút látott, amivel könnyűszerrel eltorlaszolhatták az átjárót. Kirángatta a folyosóra, és az emsék, kihasználva a kínálkozó alkalmat, kiszöktek a szabadba, mielőtt még bezárhatta volna a viharvert ajtót, és áttolhatta volna a vájút a keresztléc alatt.
– Azok a rohadék franciák! – zsörtölödött Harper. – Ma disznót vacsoráznak!
A harci cselekmények ismét alább hagytak. Szörnyűséges visongás jelezte az emség halálát, melyet csak Röpke pillanatokra szakítottak meg a tanyaházra leadott céltalan lövések. A franciák nem kínálták fel magukat célpontnak. Az iménti tusakodásban egy lövész halálát lelte a konyhában, egy másik megsebesült. Sharp odalépett a létrához.
Williams őrmester!
Nem kapott választ.
Williams őrmester! Hogy állnak a lőrések?
Dodd felelt az őrmester helyett.
Halott, uram! Kapott egyet a szemébe, uram!
Ó, Jézusom!
A tetőn át kémlelt, uram! Valaki mindig legyen odafent, aki figyel.
Williams meghalt. Sharp a lépcső aljában ücsörgött, és meretten nézte Patrick Harpert. Magától kínálkozott utódnak, egyedüli esélyesként, noha Sharp gyanította, hogy az ír elutasítaná a megtiszteltetést. Ezért hát, döntötte el magában, a rangot nem felajánlani kell, hanem egyszerűen rászabni.
Harper!
Uram!
Maga az őrmester.
Én ugyan nem.
Maga az őrmester. Azt már nem, uram! Nem ebben az átkozott seregben, nem!
De igen, az Isten verje meg!
Köpte oda a szentséggyalázást a hatalmas embernek, de Harper egyszerűen csak elfordult, hogy kikémleljen az ablakon, felmérve az árulkodó füst pamacsokat, melyek a vizes árokban megbújó dragonyosok helyzetét jelezték.
Mr. Sharp?
Óvatosan tapogatózó kéz érintette sebesült karját. Megint George Parker férkőzött a közelébe.
Drága feleségem és jó magam, megvitattuk a kérdést, hadnagy, és lekötelezne bennünket, ha felvenné a kapcsolatot a franciák parancsnokával.
Parker ekkor látta meg Sharp vérét a saját ujjain. Elfehéredett, de azért tovább hebegett.
Kérem, ne gondolja, hogy magára kívánjuk hagyni ebben a sors döntő helyzetben, csupán...
Értem, vágta el a mondandóját Sharp.
Azt gondolja, úgyis elvesztünk.
Engesztelhetetlen keserűséggel beszélt, de nem azért, mert helytelenítette Parker vágyát, hogy mielőbb biztonságba jussanak, hanem mert ha Parkerék mennek, akkor velük együtt elveszíti Louisát is. Ott hagyhatta volna Parkeréket az úton, a kocsijuk biztonságában, mégis belehajszolta őket a menekülésbe, csupán mert nem akart lemondani a lány társaságáról, most viszont úgy érezte, nem maradt egyéb választása, hiszen nem várhatta, hogy a két nő elviseljen egy egyesített lovassági rohamot a falakon pattogó golyókkal. Louisának mindenképp mennie kellett. Az asztalon, ahol a halott lövész feküdt az agyak cserepek között vértől iszamos, csapzott hajzattal, egy darabka vászon is hevert, amely lehetett bármi szürke és koszos, épp megfelelt fehér békezászlónak. Sharp felszúrta a ritka szövésű anyagot kardja hegyére, majd odakúzódott az ablakhoz. A puskások utat nyitottak neki. Feltolta a kardot az ablak keretében, majd jól láthatóan meglengette. A franciák egy kiáltással ismerték el gesztusát. Hosszú csend állt be, amely alatt Sharp kimért óvatossággal lassan felegyenesedett.
Mit akarsz, angol?
Harsant egy hang.
Beszélni.
Gyere ki! De csak egy makát!
Sharp letépte a rongyot a kardjáról, hüvelyébe dugta a pengét, és megindult a folyosón. Átlépte egy halott dragonyos testét, eltolta az északi ajtót eltorlaszoló jókora ládát, majd furcsán mezítelennek és védtelennek érezve magát, kilépett az esőbe. Hogy beszéljen a vörösmentés férfival.